Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ismét. Mihalovics Mihály, budapesti görögkatolikus kórház lelkész vagyok innen a Mária Rádió stúdiójából, és a napindító műsorunk második részét szokásosan most a metropóliánk híreivel fogjuk folytatni. Az én testem vagy a te életed? Ezzel a címmel szervez a Mária Rádió kerekasztal beszélgetést az emberi élet kezdetéről. Kedden 18 órától a MOM Kulturális Központ kupola termében neves szakemberek boncolgatják majd azt, hogy mikortól számít embernek az ember is, miért, illetve az élethez való jog, vagy az anya önrendelkezési joga az erősebb. A beszélgetésben Fülöp Metropolita is bekapcsolódik. A rádió Facebook oldalán élőben is lehet majd követni az eseményt. Janka György atya tartja a kereti teológia, bizánci lelkiség következő előadását, ami a magyar görögkatolikusok történetéről szól majd. A május 12-én 18 órától kezdődő eseménynek ezúttal is a budapesti Párbeszédháza ad otthont. Akik személyesen szeretnének részt venni az előadáson, kérjük regisztráljanak a keleti.teológia@szentatanász.hu címen. Az eseményt a görögkatolikus média központ élőben közvetíti majd a YouTube csatornáján. A budai görögkatolikus parókia gyerekcsapatot toboroz a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortáboron való részvételre. 12 és 18 évesek jelentkezését várják a július 4-e és 10-e közötti programra, ami a Cserhátba kalauzolja a résztvevőket. Jelentkezni a gorkattabor@gmail.com e-mail címen lehet. Az adóbevallások ideje van, szeretettel kérjük, hogy ajánlják az 1%-ot a Magyar Katolikus Egyháznak, a technikai száma 0011, a másik 1%-ot pedig görög katolikus parókiáink, alapítványaink számára. Köszönjük! Adománygyűjtést indított a Metropólia az ukrajnai bajba jutottak segítségére. A szervezeteink, parókiánk vagy parókiáink megkezdték az élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek gyűjtését. Görögkatolikus parókiáink mindegyike egy-egy befogadó pont lehet, ahonnan a fizikai adományokat továbbítjuk a segélyszervezetünkön keresztül a rászorulóknak, akár a határon túliaknak, akár azoknak, akik már ide menekültek hozzánk. A távolabbról is segíteni akarók a segítünk@nyirgorkat.hu, valamint az adománykukac@gorokkatolikus.hu e-mail címekre írhatnak, és tájékoztatást adunk, hová lehet adományaikat eljuttatni. Pénzadományt is jó néven veszünk, a felajánlásokat a már korábban is segélyezésre használt számlaszámra küldheti el bárki. A legkisebb összeg is nagy segítség. A számlaszámért kattintsanak a gorokkatolikus.hu weboldalra. Többen keresték a görögkatolikus egyházat, hogy önkéntes munkával hogyan tudnának segíteni a háborútól szenvedőknek. Kérünk mindenkit, hogy aki teheti, áldozzon az idejéből és erejéből az alábbi módon. A katolikus Karitász Barabás községben lát el szolgálatot, 12 órás műszakokban váltják egymást az önkéntesek, 8-tól este 8-ig, illetve este 8-tól reggel 8-as időszakokban. Kérjük a szolgálattal vagy felajánlással kapcsolatban minden esetben vegyék fel munkatársukkal a kapcsolatot a 30-as 163 33 35-ös telefonszámon. Eddig tehát a mi görögkatolikus metropóliánk hírei, vagy legfontosabb hírei. És most a maradék kevés időnkben, néhány percben még valamelyest folytatnánk a mai napindító témánkat, vagy gondolatunkat, vagy gondolatmenetünket, ami az inaszakadt meggyógyítása kapcsán vetődött fel, ahogyan ugye a betszaidai vagy betesdai fürdőnő Jézus meggyógyítja ezt a 38 éve bénaságban vagy a bénultság betegségében szenvedő embert, és bár fizikailag vagy biológiailag ő meggyógyul, képes járni és vinni az ágyát, mégis találkozva a vallási vezető réteg támadása miatt, a félelme vagy a gyávasága révén valójában teljes egészségnek még nem örvendhet, hiszen valamennyire vagy teljes mértékben lelkileg ugyanabban a bénultságban, kiszolgáltatottságban és tehetetlenség érzésben gyötrődik és szenved, mint eddig, ugyanúgy hárítja a felelősséget Jézusra, ugyanúgy kibújik a felelősség vállalás alól, mintha nem történt volna meg az a csodatétel, aminek ő a részese lehet. Így ennek kapcsán beszélgettünk és gondolkodtunk együtt a gyávaság, a bátorság, a félelem nélküliség fogalmak kapcsán is most az egyik legfontosabb fogalomhoz jutottunk, az Isten félelemhez, aminek az ószövetségi gondolatait vagy szemléletmódját néztük meg, hiszen ez is egy fejlődésen megy keresztül. Jézus idejéig, vagy ennek a történetnek az elbeszélése korában már talán nem pontosan ugyanazt jelenti az Isten félelem, mint mondjuk a mózesi időkben, de még nem is válik olyan teljessé, mint ahogyan Jézus tanítása révén fog majd teljessé válni, és amit ma is Isten félelem fogalom alatt, vagy fogalomként szoktunk használni mi keresztények. Az már nem ugyanaz a fajta félelem, amit az Ószövetség kezdeti időszakában lehet látni. Igen. Ott jártunk, hogy az Isten félelem, tehát az Ószövetségben nem átélés vagy érzelmek kérdése. Tanulni kell, el kell sajátítani, és akarni kell. Hiány a gonoszságra, elvetemültségre mutat. Az istentelen emberre jellemző, hogy nincs Isten félelme az ő szemei előtt, ahogyan a 35. Zsoltár is írja, míg a szentek gyülekezetében nagy és rettenetes ő, ahogyan a 88. Zsoltár írja. Az Isten félelmet ugyanis követnie kell a bűntől való félelemnek. Így az Isten félelem a hívő egész magatartását meghatározza, mind erkölcsi, mind vallási vonatkozásban. A bölcsességi könyvben központi szerepe van az Isten félelemnek, hiszen a bölcsesség kezdete az Úr félelme, ahogyan ezt jól ismerjük, a 111. Zsoltárból, ez szertartásainkban is elő szokott fordulni. Ezért imádkozza a 118. Zsoltár, szegezd át félelmeddel az én testemet. Az Isten félelem minden más félelmet eloszlat. Velem az Úr, azért nem félek, mit árthat nékem az ember? Ismét csak a 118. Zsoltárból idézett szöveg ez. Az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet. Az Isten félelem alapja az, hogy az Úr ítéletei igazak, igazoltak, művei csodálatosak, de félelmetesek is. E félelmet, melyet Isten titokzatossága és végtelen hatalma ébreszt, maga Isten emeli föl az ő igazságossága és irgalmassága iránti bizalomra, az igaz Isten félelemre. A biztatás ne félj, az Úr és az ő angyalainak szinte állandó kísérője, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, erről már korábban beszéltünk is. Az Új Szövetségben, ami nekünk most fontosabb lesz, hogy Jézus tanítása hogyan teszi teljessé az Isten félelmet, amit ma is meg tudunk élni, és fontos a számunkra. Isten Jézus Krisztusban megjelent ember szeretete, az Isten félelmet is ennek a szeretetnek a távlatába helyezte, de nem iktatta ki. Jézus csodái, a magasztalás és a csodálat mellett Isten félelmet is kiváltottak. A háborgó tenger lecsendesítésekor a tanítványokat nagy félelem fogta el, de nem a viharos tenger, hanem Jézus hatalma láttán. Az Isten félelem és a hit között szoros a kapcsolat, a kis hitűség növeli a szolgai félelmet, az erős hit táplálja az Isten félelmet. A hit bizonysága volt Noé Isten félelme, mellyel a bárkát elkezdte építeni, ahogyan a zsidóknak írt levélben is olvashatjuk ezt. Simeon hitének és Isten félelmének jutalmaként látotta meg az üdvözítőt, ahogyan Lukács evangélista írja. Az apostolok cselekedeteiben a keresztény élet és a zsidósághoz csatlakozott görögség állandó jelzője az Isten félő, tehát egy ilyen megkülönböztető, hogy ő Isten félő. A pogány származása ellenére vagy ezzel együtt. A keresztényeknek jól lehet Isten rendíthetetlen országának birtokosai, mindenkor szent Isten félelemben kell munkálkodniuk üdvösségükön. Aztán az első János levélben, vagy ennek az egyik kijelentése, hogy a szeretetben nincs félelem, a szolgai félelemre vonatkozik. Az Isten félelem tökéletes példáját maga az Úr Jézus adta, amikor halálfélelmét a mennyei atya iránti fiúi szeretet Isten félelmével győzte le, mint ahogyan Máté evangélista is ezt leírja. Tehát, amit azt gondolom nagyon fontos, itt a János levél többször is van említve ebben a szövegben, hogy a szeretetben nincs félelem, ezt nyilván mi tapasztaljuk az emberi kapcsolatainkban is. Akitől félünk, azzal nincsen igazi bizalmi vagy szeretetteljes kapcsolatunk. Nyilván, ha mondjuk gyerekként rosszat teszünk, és szeretetteljes a kapcsolatunk a szüleinkkel, vagy a szüleink is és közöttünk, tehát jó a viszonyunk, vagy jó szüleink nekünk ők, attól még nyilván félhetünk tőlük, vagy hát sokkal inkább a büntetéstől. Vagy az is hasonló lehet az istenfélelemhez keresztény értelemben, hogy inkább attól félünk, hogy eltávolodunk tőlük, hogy nem lesznek ránk büszkék, hogy nem úgy fognak szeretni, hogy megbántjuk vele a tetteinkkel, vagy éppen a mulasztásainkkal őket. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos félelem lehet, és bár szeretet is van a kapcsolatban, mégis van félelem. Egyfajta ilyen gyermeki éretlenséghez is hozzátartozhat. Persze felnőttként is érezhet az ember ilyet, mondjuk az idős szüleivel kapcsolatban, hogy egy-egy mondatával, tettével, mulasztással úgy megbántja őket, hogy eltávolíthatja magától, de mégiscsak nagyon fontos kijelentése az evangéliumnak, vagy János levelének, hogy a szeretetben nincs félelem. Ez azt gondolom, hogy arra is bátoríthat minket, hogy igenis próbáljunk meg olyan konfliktusokat, vagy vitákat is felvállalni, amiktől azért félünk, nehogy megbántsuk, vagy eltávolítsuk a másikat magunktól, mert itt talán éppen az őszinteségünket tudjuk megélni, talán éppen az adott problémának vagy nehézségnek a mélyére tudunk ásni, és valódi megoldást tudunk találni. Minden esetre Jézus tanítása szerint, vagy az ő teljesítése, vagy teljesítétele szerint az Isten félelem nem félelmen alapul, tehát nem rettegünk az Istentől, hanem azt a félelmet akarja kifejezni, amikor azért aggódik az ember, nehogy megbántsa az Isten, nehogy eltávolodjon tőle. Én kívánom mindnyájunknak, hogy tudjuk hasznosítani ezeket a mai gondolatokat.
Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.